A nap embere Salendre, az Újságmúzeum alapítója, főszerkesztője, és a Hősök és kalandorok mesél a Fiumei úti sírkert szerzője, ez a legújabb könyve, de ahogy beszéltük, már több könyved is megjelent, amelyben híres, vagy egyébként nem annyira híres, de ismert, titokzatos magyaroknak az életéről, körülményeiről lehet tudni. Képekkel gazdagított csodálatos kiadvány ez. Adja magát a kérdés, mi közünk a temetőkhöz, illetve milyen a viszonyunk a temetőkkel?
Ugye hát sokan úgy állnak ehhez hozzá, hogy bizarr, nem szeretek oda menni érzelmeim miatt is, viszont szerintem el kell oda jutnunk. Főleg, hogyha mondjuk nagy művészekről beszélünk, hogy, és főleg, hogyha a Fiumei úti sírkertről beszélünk, ami egy valóban sétára ingelő temető, ezt tudjuk jó, hogy jelen pillanatban már csak nagyon ritkán van a temetés, tehát ez egy sírkert, ahol lehet sétálni. És nekem emlékhely nagyon nagy szerencsém
van. Ez egy fontos dolog, hogy ez, tehát így kell rád gondolni, hogy emlékhely.
Emlékhely. Hát gondoljuk el, hogy 600 jegyzett szobor van a síremlékeken, tehát a leghíresebb magyar szobrászok készítettek ott szobrokat, és nekem az szerencsém van, mert a Fiumei úti sírkert vezetősége az nagyon nyitott, és ők azt szeretnék, hogy tényleg megismerjék az emberek az ott nyugvókat, híreseket, nem is annyira híreseket, és hát amit már említetted, hogy sétákat rendeznek, van színész séta, van sportos séta.
Ezt nem is tudtam.
Tényleg van, mondom, anyukám jár. Na. Nagyon szereti.
Van egy Szabó Viktor nevű fiú például, fiú, hát velem egy időszinte, aki nagyon nívós sétákat tart, és nem csak ő, és akkor sétálnak a sírok között, elmeséli, hangbejátszásokkal színesíti az előadást, és nagyon jó, és közel hozza az oknyugvókat, és ez fontos, és hát azt se felejtsük el, a Fiumei úti sírkertben rendszeresen koncerteket is tartanak, amire első hallásra azt mondja az ember, hogy húha, de hogyha egy koncert igényes és méltóságteljes, akkor igenis helye van abban a sírkertben. Na, én viszont a Covid alatt rengeteget sétáltam a sírkertben, és hát én olyan vagyok, hogy ha én valahol sétálok újságokként nyitott szemmel, akkor engem nagyon érdekel minden, és elkezdtem egy kicsit felfedezni az ott nyugvókat. Hát most összesen több mint 5000 ember életével foglalkoztam, és több mint 5000 ember élet átnézve, kicsit felületesen, abból választottam ki 51 olyan történetet, ami én szerintem mindegyik tanulságot hordoz, ami nagyon fontos számomra, hogy mindig legyen egy elgondolkoztató tanulsága annak, amiről én írok, annak az életútnak, hiszen ugye a legnagyobb hiba, amikor azt gondoljuk, hogy egy híres embernek az élete az habkönnyű és rózsaszín felhőn üldögél egész nap, miközben tele van mélységgel, magassággal.
Hát hogy nem, persze.
Hát így van.
Meg egyébként mitől is lenne könnyebb neki, mint valakinek, aki nem híres. Hát...
és az elsők egyike volt, ugye tudjuk, hogy a Petőfi család ott nyugszik, az elsők egyike volt Petőfi István. Ugye Petőfi Sándor, mindent tudunk, a legnagyobb magyar költő, mártírhalált halt, de hát a testvéréről, az öccséről, Petőfi István semmit, és akkor elkezdtem feldolgozni Petőfi István életét, és rengeteg érdekességre akadtam.
Megosztasz.
Igen.
Ezt direkt szerettem volna.
Ja, szeretnéd, hogy keringőre kérjünk.
Hogyne.
Mondd csak, akkor ezt megteszem neked. De tényleg csodálatos ennek a könyvnek a borítója, és most, hogy mondod Petőfi Sándort, így véletlenül itt is nyitottam ki, és bele tudok
nem
nézni
véletlenül
a képekbe. Csodálatos. Megtennéd, hogy megosztod velünk ezt a történetet?
Na, ilyen szép felvezetés még nem kaptak. Tehát Petőfi Istvánra tudnék, egy 2 évvel később született, mint Petőfi Sándor, és ő is hát írói vénával áldotta meg a sort, és ő az életképekben ugyanott írta, ahol Petőfi Sándor is. Majd ugye jött a 48-as forradalom, és hát ő viszont nem pennával, hanem fegyverrel harcolt a forradalom idején. Nagyon érdekes, hogy 1849-ben Petőfi Sándor és Petőfi István a Fiumei úti sírkertben találkozott utoljára, ugye Krúz Máriát, az édesanyjukat temették, és ott akkor ketté váltak, és ugye hát Petőfi Sándor aztán Erdélybe került, és Segesvárnál végül is eltűnt, és onnantól kezdve Petőfi István, neki még jött egy kálvária, hiszen a fegyverletétel után őt besorozták erőszakkal az osztrák seregbe, ott volt éveken keresztül, majd egy alföldi birtokra került gazdag, ilyen birtok gazdaként, vezetőként, és mellette agarakat futtatott, ami nagyon érdekes, és agarakat tenyésztett. Na, de ami fontos, és példaértékűnek tartom, egész életében, 64 éves koráig élt, azon munkálkodott, hogy egyrészt életben tartsa a testvérének az emlékét, másrészt pedig úgy tartsa életben, hogy kiigazítsa azokat a torzulásokat, amit az idő és némely ember okozott, és itt meg kell említeni Jókai Mort, akiről tudjuk, hogy hatalmas fantáziával áldotta meg a sors, és ő a Petőfi kultuszt építette, és ő is a részévé vált. Ezáltal, most ezt finoman fejezem ki azt, hogy egy kicsit rátelepedett Petőfi Sándorra, és egyébként nagyon érdekes, ő volt az első, aki felvetette, hogy Petőfi Szibériában lehet, hogy él. Na és hát Jókai rendszeresen Petőfi történetekkel állt elő, hogy megtalálta Petőfi gyűrűjét, és akkor erre jelentkezett Petőfi István, hogy elnézést, de az a gyűrű nálam van, tehát nem találhatta meg, rendszeresen a Jókai szívesen hírt adott annak talán a reménykedés miatt is, hogy Petőfit itt-ott látták. Ugye volt, hogy 1851-ben még Győrbe látta valaki, de hát Petőfi István minden esetben önmérsékletre kérte, és hát próbálta ezt a furcsa Petőfi kultuszt egy kicsit visszavenni, és ami nagyon érdekes, hogy minden esetben, ha előkerült egy Petőfi Sándor kézirat, mert elő-elő került, akkor Petőfi István elutazott a helyszínre, és beazonosította, hogy valóban a bátyja írta-e. És hát ugye nagyon érdekes, én Pécelen élek, és Petőfi Sándorról tudjuk, hogy ő hamar szerelembe esett, és hát Pécelen 2 napot töltött 1848-ban, és sikerült neki megírni a Barna Leánykához című verset, tehát ott is szerelembe esett, és hát ugye volt dolga az öccsének a beazonosítással, és több olyan vers is előkerült, Dél-Alföldről is, ahol igenis kiderült, hogy Petőfi Sándor verséről van szó.
Jókai még úgy is hozzájárult Petőfi kultuszhoz, hogy konkrétan én tudomásom szerint ő szervezte Petőfinek a nász éjszak előtt a legény búcsút, és egy cigánylányt szerzett neki, hogy elvegye a szüzességét, mert a Petőfi bajban volt, és ez a Szendrei Júliával kötetett házasság előtt történt, tehát irtozatos bulit csapott neki, illetve, hogy nagyon érdekes még Petőfinek a fia, Zoltán, igen, aki ugye kb. 1 éves kora óta nem látta az apját, ha jól tudom, és hát ő nagyon durván alkoholista lett, mert amikor ő elérte ezt a felnőtt kort, azt hiszem, akkor, hogy ahogy járt kelt a városban, mondjuk nevezzük mostani romkocsmáknak, akkor az egy ilyen nagy társadalmi presztízs volt, hogy na ma este kinél iszik, kihez ül le, és állandóan Petőfiről, az apjáról faggatták, és egy idő után hát ő 1 éves korábban látta, tehát hogy szóval nem tudott mit mondani, ezért kitalált ő is történeteket hozzájárulva ezzel a Petőfi kultuszhoz, és ezért ingyen kapott italt, és akkor aznap itatták, és ez egy nagyon komoly függőség.
Gyere Tamás szerzőtársamnak.
Azt akarom mondani, 2 ilyen nagy tudású férfival ülni egy stúdióban, hát ne haragudjatok, kapkodom a fejem.
Ugye azt tudjuk egyébként, hogy a Petőfi és a Jókai kapcsolata az ott bicsaklott meg, még amikor a Jókai kinézte magának a laborfalvi rózát, és az egy, hát a gyerekét egyedül nevelő hölgy volt, ami viszont Petőfinek nagyon nem tetszett, nem ilyen feleséget gondolta a barátjának, és akkor ők össze is vesztek. Igen. Tehát volt egy nagy hullámzás a kapcsolatukban.
Tamás, erre kérlek, reflektálj, mert most ez ugye
most
tudjuk.
Mondtam, hogy igen.
Ugye tudjuk. Tehát és kívülről már ugye igen, tudjuk, Jókai és igen, Petőfi igen, viszonyában igen. Ott volt egy kis, jól értem, valamiféle erkölcsi
bökkenő
különbség.
És hogy... hát azt is tudjuk egyébként, igen. A Petőfi István, akit ugye alapvetően beszélünk, ő a gyámja volt Petőfi Zoltánnak, ott kellett lenni, amikor eltemették, és ott állt a sírnál, amikor Szendrei Júliát is eltemették, akiről viszont tudjuk, hogy volt egy második házassága, amiért sokan őt elítélték, mert már 1950-ben újra férhez ment.
Bocsánat, de ha már a nők elleni bántalmazás megszüntetésének a világnapja van, akkor Szendrei Júlia második férje, Petőfinek egyébként jó barátja volt, egy nagyon nagy köztiszteletben álló ügyvéd, ha jól tudom.
Igen.
Jogász ügyvéd, aki egy nagyon alacsony, ilyen kicsit talán púpos ember volt, és kiderült, hogy a színfalak mögött egy borzasztó pervers beteg ember, aki Szendrei Júliát különböző módszerekkel és eszközökkel bántalmazta, és különböző ilyen betegvágyait élte ki rajta, és ez volt az ő, de 3 gyereket szült neki, és hát méhnyakrákot kapott, azt hiszem Szendrei Júlia.
Hát itt csak anya, az konkrétan, hogy mit, azt nem, de elsorvadt ebbe a kapcsolatban.
És az Akácfa utcában laktak, és onnan költözött el végül ki tudott lépni ebből a bántalmazó kapcsolatban, és elköltözött a Vas utca mögé valahova, és ott élt egyedül, és fordított, azt hiszem Rousseau-t, de lehet, hogy most...
Igen.
De jó ki volt éges, a mit csinált szabadidős, mit főzött?
Hát szegénykém, amit talált, gondolom. De csodálatos fordító volt Szendrei Júlia.
És ki volt a férjének az apja?
A férjének az apja?
Na Tamás, vizsgáljuk.
Én most így belülök a hallgatók közé.
Horváth István, ő volt a Nemzeti Múzeumnak az igazgató egy ideig, és az ő gyermeke vette el Szendrei Júliát feleségül, és valóban, ahogy mondod, ez egy teljesen szélsőséges kapcsolat volt, és beleillik a 7-től 8-ig tartó beszélgetések sorába.
Ez így lett, de tulajdonképpen ez így lett megszerkesztve, tudjátok? Tehát úgy találtam ki ezt, hogy egy picit én is magamhoz vegyek valamit ebből, hogy rám is hújjon a fényből, amit itt levertek csodálatos,
csak, bocsánat,
csodálatos tartalommal.
Hogy még a Petőfi kultusz, mert hogy most ugye egyrészt...
Megyünk tovább, igen?
Nem, hanem hogy egyrészt ugye emlékéve is van, és most készül egy 6 milliárd forintból egy Petőfi film, amivel nekem vannak fenntartásaim, láttam belőle egy kis részletet, most nem szeretném minősíteni, de amilyen egészséges Petőfi Sándort láttam azokon a képkockákon, az valahogy színészként engem nagyon-nagyon zavart, hogy hát tudjuk, hogy TBC-s volt, és azért sétált rengeteget Petőfi, hogy erőllétet tudjon magának fenntartani, ugye, de hogy a fia is, Zoltán, csak hogy visszatérjek rá, tehát csak itt ez a karakter értelmezés és ábrázolásként mondom.
Kérlek.
A betegségét, ugye, hogy ő nagyon beteg volt, és tehát nem egy ilyen szuperhős jött-ment, és a fia is beteg volt, és a Petőfinek a barátai, meg a rokonok, én úgy tudom, hogy irdatlan összeget, meg a Petőfi rajongók gyűjtöttek Zoltánnak, hogy el tudjon menni Bécsbe, talán egy szanatóriumba, és ott kikezeltesse magát.
Bécsbe? Igen.
Okay, azért ennyi hiba belefér. És az a helyzet, hogy Zoltán ezt a hatalmas összeget valaki hát odaadta neki, és el is indult, de aztán előbb szállt le, és az egészet egy bordélyházban elmulatta.
Tamás az egy időutazó szerintem, mert mint szemtanú mesél szinte.
Ugye?
Igen. De egyébként nem csak
de néznek,
Petőfi.
De néznek, hát el vagyok ájulva.
Én is. Nem csak Petőfi Istvánnak.
Persze tőled is.
Izgalmas.
Csak az van, hogy róla tudtam ezt.
A temetőben. Mellette ugye ott nyugszik Erkel Lajos. Tamás, mit tudunk róla?
Ezt átadnám neked.
Köszönöm.
Bocsánat, viszont lehet azt, hogy akkor egyet zenünk, mert ez egy annyira egy kompakt
jó,
rész volt, Petőfi, és az őróla való összes tudásotok.
Ó, még nem is az összes kedvencétől a túros csúsza volt csak.
Kapargattuk a felszínt.
Azt én is tudtam.
Igen.
Azt tudja egy halandó is.
Nem, én nem tanultam például. És azt tudtad, hogy biliárdozott, és abból tartotta fel magát? Ki lehetett hívni biliárdozni az asztória szállóban?
De egyébként, amit most a Tamás mond, ezek nagyon fontosak.
Abszolút.
Mert az, hogy tudjuk, hogy Petőfi szerette a túros csúszát, meg biliárdozott, az hozzátesz.
Bizony.
El tudjuk képzelni. Azért vegyük azt, hogy egy ötödikes általános iskola gyerek, mikor Petőfi Sándorot tanul, egy hatalmas pátosz felhőben van egy ember, aki megközelíthetetlen, és márvány szobra van,
igen,
ami kőkemény,
igen,
és nem tudja magát beleképzelni, és épp ezért van az, hogy a verseny sem tudja magáévá tenni igazán,
bizony.
Ráadásul elvárják tőle, hogy magolja be jó alaposan, tehát ez az irány, amit a Tamás mond, ez így, ez nagyon jó. Teszem hozzá, én azért ilyen mélyre sosem szoktam menni, tehát amikor már úgy érzem, hogy egy kicsit vájkálok valakinek a magánéletében a múltba, akkor kirakom a stop táblát. Tehát én azért nem szobrot rombolni szeretnék, hanem azt megmutatni, hogy miért lehetünk valakire büszkék. Az, hogy voltak nehézségek az életében, azt is leírom, de amikor ilyen részletesen, hogy most kuplerájba járt, az már nem fontos. Tehát az a fontos...
Hát attól függ, hogy
nem
milyen...
Nem veszem magamra, de egy
költő esetében az,
hát
persze,
ez a fiáról
az is az,
szólt,
igen. Az is az életének a része volt, de szóval én nem veszek el ennyire direkt a részletekbe.
Ez
már
sámcsogás lenne. Nézed meg hova akar. Attól függ, hogy te mit szeretnél megmutatni. Szerintem itt ez egy fontos dolog,
igen,
hogy mire akarod ráirányítani a figyelmet.
Soha nem akarom
elveszni. Olyan részletek, amire ha rá irányítjuk a figyelmet, az egy egészen más színbe tünteti őt fel, de vele kapcsolatban egyébként valóban nem az a lényeg, hanem maradjunk a versenynél, de értek mindent. Viszont ezt most itt lezárom. Jó? Zene?